Eredményes élettalálkozó 2014. szeptember 19-e. Ne hordozd a terheket. Te vagy az örökös.
Jó reggelt. Még nem?
De.
Hihetetlen. Az első jó reggelt sikerült. Sziasztok. És a látszat ne csaljon meg titeket, még mindig az örök biztonság tanának, illetve az üdvösség elveszíthetőségének a kérdésénél tartunk. Még mindig azon tűnődünk, hogy melyik részét kellene kivágni a Bibliának. De ebben a sorozatban most ugye beékelődve rómaiakhoz írt levelet olvassuk a 10. fejezettől, fejezetről fejezetre előre. Mert hogy azt vettük észre, hogy sokszor úgymond megfelelő nyitottság nélkül olvassuk az igét, és azokat a koncepciókat olvassuk bele, amik a saját fejünkben vannak. Tudom én ezt már. Olvastam én ezt már. Hát persze. És ez megfoszt minket attól a nyitottságtól és attól a rugalmasságtól, ami ahhoz kellene, hogy Isten úgymond mélyebben megmutasson nekünk valamit, amit látnunk kell, szia, és mi látni véltünk idáig. Ha képesek lennénk a valóság tényeit olyan mélységben, olyan pontossággal, olyan meghatározással ismerni, ahogyan azok tényleg vannak, akkor valójában teljes bölcsességünk lenne. Mindentudók lennénk. Jó, a mindentudás és az adott dolgok valós ismerete azért nem fedi egymást. Lehet dolgokat mondjuk tökéletesen ismerni, minőségileg, miközben mennyiségileg még hiányzik. De mit akarok mondani? Nem indulhatunk ki ebből. Az egyik legnagyobb becsapottság, az egyik legnagyobb csapda, és azt hiszem, hogy nekünk modern embereknek ez csapdánk, hogy tévedhetetlennek hisszük magunkat. Olyan kifejlett egóval élünk, ahol mindenki téved, kivéve magamat, ahol mindenkiben bízom, nem, hogy van, senkiben se bízom, kivéve magamat, ahol az én, az egyetlen kapaszkodónk, az én ilyen módon ahhoz, hogy valós kapaszkodó maradhasson, hogy ne kelljen csalódnom benne, hogy ne kelljen bevallanom, hogy a semmiben lógok, megkérdőjelezhetetlenné válik. Azzá teszem. Én gondolom úgy, hogy úgy van. Mert ha sincs úgy, amit én gondolok, akkor kiben bízhatok ezután? Mert benned már rég nem bízom. És ő bennük sem. Isten meg ki az az Isten? Úgyhogy a modern ember egyik drámája az, hogy belegabajodott önmagába, és önmaga tévedéseit éli következetesen. Szia Péter, és ismétli meg. Következetesen. Teljesen megvan mindenki illetődve, hogy időben elkezdtük. De enyém az én bűnöm, mert ilyenkor szoktam megérkezni. A gyerekek miatt van. Na mindegy. Hogy Ádám tanított meg minket erre egy Mózesben, hogy hogy kell a felelősséggel bánni, igaz? Mint tudjuk, hogy kell a felelősséggel bánni? Át kell hárítani. Hát nem, figyelj, benne van a Bibliában. Persze. Ádám, hol vagy? Megijedtem, elbújtam, mesztelen vagyok. Ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Csak nem ettél arról a fáról, amiről mondta. Az asszony. Aki te, igen, így van, na te aztán igazán érted. Én az asszonynál leragadtam volna. De Ádám ennél bölcsebb volt. Tehát, hogy az asszony, akit te adtál nekem. Úgyhogy mit akarsz tőlem? Ez jó, nem? Tehát így kell, felelősség. Fú, ez hosszú lesz, mert erről is beszélhetnénk. Na mindegy. Tehát azt mondtuk, hogy egy olyan módon szeretnénk olvasni a Bibliát, hogy ne a saját gondolatainkat visszhangozzuk benne, hanem hogy igazán odafigyeljünk arra, amit Isten mondani akar. Hogy nem mi beszéljünk végre, hanem ő. Hogy mi csendben maradjunk. és esélyt adjunk arra, hogy új információ jusson be. És az új alatt nem azt értem, hogy egy új evangéliumot keresünk, nem azt értem, hogy viszket a fülünk, és mindenképpen valami az igazság helyett igazabb igazságot keresünk, hanem azt mondom, hogy vakok vagyunk is süketek, rövidlátók, és csak jó lenne látni, hallani, és azzal az igazi valósággal találkozni, aki Isten és amit ő mond nekünk. Ez egy tisztességes szándék. Ugye, hogyne? A vallás pont azért pusztító, mert a vallás lecserélte Isten igazságát az ember igazságára. A vallás azt mondja, hogy itt van a mi csoportunk, és mi így gondoljuk. És ezt a mi így gondoljukat fölé emeli mindennek. Ez a vég. Ennél nem lehet mélyebbre süllyedni. És közben mi is ezt tesszük. Nem? Tehát én se tudok átlépni az árnyékomon, én is azt az igazságot emelem föl, amit igaznak vélek. Nem? Tudok más tenni? Nem tudok, azt tudom még megtenni közben, hogy kívülről szemlélem magam, és tudom, hogy be vagyok csapva. És ilyen módon mindig megadom az esélyt arra Istennek, hogy kijavítson. Ettől nem élek bizonytalankodásban, ez Filippi 3 szerint nem lenne igaz, ő azt mondja, hogy amire eljutottál, az szerint járj, nem élhetsz bizonytalankodásban. De ha valamit rosszul tudnál, Isten azt majd kijelenti neked. De te légy kész erre, légy kész arra, hogy ő tanít téged. Ne gondold azt, hogy mindent úgy tudsz, ahogy tudnod kéne. De ne is élj bizonytalankodásban, hanem amire eljutottál, az szerint járj, és légy nyitott arra, hogy Isten ad még neked. És azt hiszem azért vagyunk itt, nem? Azért vagyunk itt, hogy Isten adjon még nekünk. És hogyha azon az áron tud csak adni nekem, hogy kiderül, hogy én tévedtem, ezt az árat boldogan megfizetem. Boldogan megfizetem. Úgy értem, legyen minden ember hazug, és Isten pedig igaz. Rendben van ez nekem. Igaz? Csak találjunk igazságot. Róma 9 után Róma 8-at olvassuk. És lehet, hogy a mai reggelen segédeszközhöz folyamodok. Egy szemüveghez és egy jó imához, mit szóltok ehhez? Mennyei Atyánk! Mennyei Atyánk! Alig merjük kimondani ezeket a szavakat. Vagy talán épp túl könnyen mondjuk ki őket. Mert te vagy a mi atyánk, bárcsak értenénk, hogy ez mit is jelent. És te a mennyei vagy az, aki mindenek felett állsz, minden tőled van, általad és érted. Te vagy a mindenható, a végtelen Isten. Az egyetlen valódi hatalom. Az egyetlen, akinek a nevét igazán félnünk érdemes és kell. És közben te vagy az atyánk. A legnagyobb biztonság. A legnagyobb csoda. Kérünk, hogy látogass meg minket most reggel, vagy bárhol is hallgatjuk ezt a felvételt, nézzük a videót. Arra van szükségünk, hogy te, Isten, beszélj hozzánk. Te, add, hogy megértsünk, és megéljünk. Belőled minél többet. Úgyhogy úgy vagyunk most itt, hogy téged hallgatunk, rád várunk. Nyisd meg a te szavaidat ebből a könyvből. Te nevedben kérünk téged. A názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Róma 8. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Emlékszem, hogy amikor először találkoztam a Biblia igazságával, és először találkoztam Istennel, és az ő létének valóságával, mennyire süllyedtem. Úgy értem, az életem már akkor azt hiszem harmadik éve egy ilyen szabad esésben zajlott. Én nem azok közé tartozom, akik a jó időkben találták meg Istent, hanem azok közé, akik zuhanás közben találták meg. Ettől nem voltam irracionális, nem voltam hiszékeny. A zuhanás közben váltam igazán racionálissá, mert arra jöttem rá, hogy nem engedhetek már meg magamnak még egy tévedést. Nincs már annyi tartalékom. A tévedéseken már túl vagyok. Talán még egy dobásom van, de azzal a valóságot, az igazságot kell megragadnom. Úgyhogy nagyon keményen kerestem, de nagyon-nagyon mély motivációval. És emlékszem, hogy a zuhanásban az egyik leggyötrőbb érzés a kárhoztatás volt. Nem tudom, emlékeztek-e még rá az ítéletre, amely kitörölhetetlenül ott lebegett felettem, és ott gyökerezett a szívemben, hogy elrontottam, hogy nem csak áldozata vagyok egy kegyetlen világnak, hanem az egyik tettes vagyok, hogy tehetek róla, hogy elszúrtam, ugye értem, elszúrtam. És nem tudtam akkor, még nem hívőként, hogy ki előtt vagyok számon kérhető. De minden kétséget kizáróan tudtam, hogy számon kérhető vagyok. Ha más előtt, nem saját magam előtt, a saját bíróságom, hogy van, esküdt széke állt föl 12 dühös ember, és mondta azt, hogy bűnös, elszúrtad az életünket, a sajátodat, az enyémet, mondták. És én meg azt mondtam, hogy tudom, hát tudom, de mit csináljak? Javasolták a rituális öngyilkosságot. Biztos értitek, ha esetleg vallásos neveltetésben volt részed, akkor mindezt megtetőzte a bűntudat forrásának az ismerete. Úgy értem, én egy világi srác voltam, én a bűnt, mint olyat nem ismertem el. Tudtam a bűnről olyanról, mint a polgári törvény és a büntető törvény által előírt szabályok megsértése. Bűnös, amiért embereket bezárnak. De én úgy gondolkoztam, hogy figyelj, tudod, miért zárják be a bűnösöket? Azért, mert ők vannak kevesebben. De ha többen lennének, akkor nem az lenne a bűn, aminek most a többség mondja. Úgyhogy nem igazi, abszolút erkölcsi bűnnek gondoltam a bűnt, csak a kisebbség lázadását a többség ellen. Elég merészen gondolkoztam, de így gondolkoztam. Tehát ilyen módon én az erkölcsi bűntudattól mentes voltam, vagy mentes kellett volna, hogy legyek. Ilyen módon könnyebb dolgom volt, mint azt gondolom, hogy egy vallásos embernek lehet, aki az erkölcsi bűntudat és az erkölcsi bűn teljes tudatában él. Nem voltam ilyen, nem tudom, milyen lehet, de Péter, milyen a bűntudat vallásos neveltetéssel? Nyomasztó, ezt hallott, kaptuk válaszként. Szerintem nincs ember, aki amikor este lefekszik, és kicsit rosszabb napja volt, akkor ne üldöznék a lidércei. Önön vétkességének, önön hibáinak, önön mulasztásainak a lidércei. A bűntudat azt gondolom, hogy az egyik súlyosabb teher, amit modern emberként hordoznunk kell. És az egyik oka ennek az, hogy és nem akarok ebben nagyon belemenni, de önmagában az erkölcsiség a jó és rossz fogalmának a bűnösség és az ártatlanság, vagy a feloldozottság kategóriájának a tagadásával, mert a modern ember ezt csinálja, tagadja az egész kategóriát, a tagadással nem szünteti meg a létét, csak feladja minden lehetőségét arra, hogy kezelje ezt. Ezt értitek? Nincs is ott, de közben ott van, és ugyanúgy fúrja, de mivel az egész kategóriát tagadja, nincs egy gondolata se róla, nincs egy lehetséges válasza se rá, az egész úgymond vissza van nyomva a tudat alatti szintre, ahol viszont iszonyatos pusztítást végez. És emlékszem, amikor én zuhantam, én ennek már tudatában voltam, és ez a vers volt az első, ami elkezdett engem meggyógyítani. Majd, hogy nem mondhatom, hogy ez a vers mentette meg annó az életemet. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Föl kell tenned egy kérdést, mert mit mond ez a vers? Azt mondja, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet. És én emlékszem, annó, amikor még világi srác voltam, én azért olyan nyitott szemmel jártam, és volt ismerősöm, pszichológus, és olyan munkaköröm volt, ahol bár nem hivatalosan, de nem hivatalosan, én is valahogy egy ilyen pszichológusi, nem is tudom, helyzetben találtam magam. Emberek jöttek hozzám tanácsért és lelki gyógyulásért. És azt vettem észre, hogy az egyetlen mód, ahogyan tudok neki segíteni a bűntudatát, a sok-sok mulasztását, az emberi gyarlóságából adódó nyomorultságán, az, hogy felmentettem. Azt mondtam, hogy nem probléma. Nincs kárhoztató ítélet ellened, rendben van. És a modern pszichológia is ezt csinálja, valahol felmenti, de én elhagytam a gyerekeimet. Nem baj, rendben van. Sokan elhagyják. De én azt ígértem neki, hogy meggyógyítom, mondja az orvos. És nem gyógyítottam meg, meghalt az én betegem. Meghalt. És nem egy, hanem tíz, és nem tíz, hanem száz. És néhány él. De sokan meghaltak. És én azt ígértem, kimondva vagy kimondatlanul, hogy meggyógyítom. És akkor a pszichológus azt mondja, hogy nem baj, rendben van. Úgymond feloldozlak. És ezt a kérdést kell föltennünk, milyen jogon oldozol te fel? Milyen alapon oldozol fel? Te vagy minden dolgok mértéke? Te vagy a végső bíró, aki ha feloldoz, akkor fel vagyok oldva? Te vagy a király, aki ha kegyelmet ad, valódi kegyelmet kaptam? Te vagy az a helyes és helytelen, a bűn és a bűntelenség kategóriájának a teremtője, hogy engem kiemelhetsz belőle? Vagy te vagy a leggazdagabb, akinek megvan a vagyona arra, hogy az én valódi adósságomat, az én valódi büntetésemet kifizesse, illetve lerója helyettem? Értitek? A pszichológus egy senki. Hogy oldozhat fel? Én egy senki voltam. Olyan bűnös, mint a másik, hogy oldozhattam fel? Hiába mondom azt a fiamnak, hogy rendben van, attól, hogy én azt mondom, attól még nincs rendben. És valójában a pszichológus semmi más nem tesz, mint hogy fogja, leveszi a felelősség tudatot, és magára veszi. És aztán ő hal meg vele. Csak hogy ez nem ment meg senkit. És aztán ugyanaz a felelősség, az a teher újra kinő azon a másik emberen is. Sokan, nekem pszichológus ismerősöm személyesen öngyilkos lett. Nem tudom pontosan mi az oka, de az egyik ok lehet ez, hogy ők olyan mélységében szembesülnek az emberi nyomorral, az emberi bűnösséggel, az emberi bukottsággal, és próbálják orvosolni, hogy aztán azon találják magukat, hogy mindaz, amit mások hordoztak, már ők is hordozzák, halmozottan, tízszeresen, százszorosan, és nem tudnak mit kezdeni vele. Én nem tudtam mit kezdeni vele. Én azon találtam magam az ötödik év, minden rendben lesz után, hogy megőrülök, hogy ki tudja ezt elhordozni. Értem egy munkatársam, akivel hétfőn még beszéltem, csütörtökön fölakasztotta magát. És hétfőn azt mondtam neki, hogy minden rendben lesz. Kicsoda elég nagy ahhoz, hogy bűnöket bocsásson meg? Mert erre lenne szükségünk. Vagy fizetnénk, helyrehoznánk mindent, de erre nincs hatalmunk. Vagy valaki szabadítson meg. Valaki szabadítson meg. És ezt olvassuk. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének, szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. És ezt majd mondja tovább, de figyeljetek, hol nincs semmiféle kárhoztató ítélet? Kik ellen nincs, akik Krisztus Jézusban vannak? A mindenható Istennek volt egy váltságműve. A mindenható Isten vállalta a felelősséget. A mindenható Isten nem azt mondta Ádámnak, hogy tudod, ki mondta, csak nem ettél, az asszony, akit te adtál. És ő azt mondta, igen, tudom, rendbehozom. Elsőnek felöltöztette őket, aztán kiűzte őket az édenkertből. Nem büntetésként, hanem hogy nehogy egyenek az életfájáról, hogy állandósítsák a bukott állapotot, hanem most akkor új, ugye nem új terv, hanem mindig is ez volt a terv, ő eleve tudta, hogy így fog történni, de akkor ki az édenkertből, és az asszony magva rögtön megígérte, igen, rendbe hozom, az asszony magva rá fog taposni a kígyó fejére. Én leszek az, Jézus Krisztus. Rendbe hozott mindent. És ő elég gazdag, hogy kifizethesse, ő elég nagy ahhoz, hogy igazi ítéletet mondhasson, és igen, ő minden erkölcsi mérce, és minden igazság, és minden ítélet végső forrása. És ő nem azt mondta, hogy csalok és eltörlöm, hanem azt mondta, hogy amit mondtam, az úgy van, de kifizetem, helyre rakom. Mennyivel tartozol? 48 milliárd euróval. Azon meg lehet venni Magyarországot. Ja, eléggé elszúrtam. Jó, megvenni nem lehet, de többszörösen ki lehet fizetni az államadósságot, igaz? Valahol, mindegy, nem tudom a számokat. A lényeg, hogy Sanyikám, azért ez elég komoly számok. Ez azt jelenti, hogy ha 48 milliárd eurót kifizetünk, akkor te szabad vagy? Igen, akkor vagyok nullán. Akkor nincs egy ganyim se. Akkor nullán vagyok. És Jézus azt mondta, hogy adok néhány tanácsot, hogyan kell hatékonyan vállalkozni. És sok sikert kívánok, hogy rendbe hozd. Ezt mondta Jézus? Nem ezt mondta. Mit mondott? Azt mondta, hogy kifizettem. Múlt idő. Kifizettem. Ki van fizetve? Itt kérek egy aláírást. És abban, ahogy aláírtad, abban a pillanatban érvényes rád. Nem az van, hogy úgy teszünk, mintha nem tartoznál. Nem az van, hogy összekacsintunk és a szőnyeg alá söpörjük, hanem kifizettük. Ezt érted? A legszigorúbb, legkegyetlenebb, legkompromisszummentesebb ítélőszék előtt teljes felvállalhatósággal, teljes tisztasággal, tökéletes makulátlansággal rendeztük az adósságot. Ezt értitek? A legbrutálisabb, legítélni készebb vizsgálat nem hozhatja ki eredményként azt, hogy tartozol. Tényleg ki van fizetve. Értitek a különbséget? A között, amit a pszichológus mond, hogy rendben van, és közben nincs rendben semmi, valójában hazudik, bár jó szándékból, de hazudik, és a között, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy kifizettem. És nem azért nincs kárhoztató ítélet, mert bár még mindig tartozol, de mi úgy teszünk, mintha nem tartoznál, hanem azért, mert tényleg nem tartozol. Ki van fizetve? Az Isten, aki számon kérné rajtod azt, amit én kifizettem, az Isten mit csinálna? vétene a törvény ellen, bűnös lenne azzal az ítélettel, amit kettősen mér az egyszer már kifizetett bűnre. Ezt a kettős ítélet, tehát ismeritek, igaz? Ha valaki leülte a 3 évet a gázolásért, 3 év után kiengedik, és rögtön bezárják még 3 évre, hisz a gázolásért 3 év jár. Igaz? Ezt csinálják? Igen? Nem? Ha leülte a 3 évet, leültethetik ugyanazért még egyszer 3 évre? Jó esetben nem. Persze Magyarország, igen. Nem. Tehát ez a kettős ítélet. Ugyanez van, amikor fölmentenek valakit. Oké, volt egy bírósági tárgyalás, bármiről Józsi megölte Bélát, és felmentették Józsit, hogy nem ölte meg. Aztán előkerül egy másik bizonyíték, de már nem emelhetnek vádat ellene ugyanazért a bűntettért még egyszer, mert az ítélet egyszer megszületett, és felmentették. Ezt ismeritek, ezt a szabályt is, nem? Mindegy. A mi adósságunk ki lett fizetve. Ez van ide írva? Hát kicsit kifejtettem, mert... De a következménye az ez. Olvassuk el, mi van ide írva. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Van-e itt más feltétel azon kívül, hogy Krisztus Jézusban vannak? Ki van Krisztus Jézusban? Nincs benne ebben a versben, de főleg a sorozat fényében nagyon sokszor néztük és tárgyaltuk, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint a Messiásban, mint a Megváltóban. Ők Jézus Krisztusban vannak. A Szent Szellem a hit pillanatában belekereszteli az illetőt Jézusba. Úgymond részévé válik a testének, belemeríti. A baptizmó szót használja a görög. A vízbemerítés, amit úgymond jelképként használunk arra, hogy ezt a szellemi valóságot kiábrázoljuk, ugyanerről szól. De nem a vízbemerítés az igazi üzenet, és annak a szellemi képmása, hanem az igazi az, hogy belekerülünk Jézusba, vele együtt meghalunk és feltámadunk, és ugyanezt ábrázolja ki fizikailag a vízbemerítés szertartása jelképe. Úgyhogy aki hisz Jézus Krisztusban, az egy nagyon valós módon szellemileg egyé válik ő vele, részévé válik, Krisztusban van. Jó? Szóval akkor ki ellen nincs kárhoztató ítélet? Aki hit Jézus Krisztusban, a hívőkkel szemben nincs kár. Oké, a legtöbb kárhoztató ítélet nem érvényes velük szembe. Igaz? De azért néhány igen. De, hát ezt nem lehet, hogy mi? Nem tudsz ilyenről? De hát kell, hogy legyen. Micsoda? Az van ideírva, hogy semmiféle kárhoztató ítélet? Hát az azt jelenti, hogy csak kevés. Kevés kárhoztató ítélet. Azért nehogy már ne kárhoztass magad egyáltalán, vagy én ne kárhoztathassalak legalább egy kicsit. Néhány kárhoztató ítélet, ne legyél szélsőséges. Honnan veszed a felhatalmazást arra, hogy szélsőséges legyél? Az van odaírva, és ez elég? Értitek, hogy mit akarok mondani? Basszus, az van odaírva. Hogy merek én hozzátenni? Hogy merek én elvenni belőle? Hogy merek másképp gondolkozni? Ugye te engem nem mentett meg akkor semmi. Én a nyakamon hordoztam egy 1000-es nagyságrendű embertömeg életének a terhét, mert azt ígértem nekik, hogy minden rendben lesz, és tudtam, hogy nem lesz rendben semmi, de én vállaltam érte a felelősséget, és ez agyonnyomott. És a fickó fölakasztotta magát, és ő ugyanolyan nyomorultan éli az életét, mint 2 évvel ezelőtt, miközben azt ígértem neki, hogy nem úgy fogja. És tök mindegy, hogy mit mondasz, az nem támasztja föl, az ő életét se rakja rendbe, és ezt a rengeteg tragédiát, amitől nem tudtam szabadulni, mert jöttek utánam, azt se szünteti meg. Nem öltem meg senkit, rendben van. Na és az összes többi? És ő azt mondta, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet. A mindenható Isten tettének teljes súlyával, az ő igazságosságának teljes tekintélyével jelenti ki, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet. De ez nem a te munkádon múlik, ez nem a te nagyszerűséged. Krisztusban. Mert az egyik törvény megszüntette a másikat. Mert egy isteni döntés, egy isteni megváltó munka megszabadított engem. Én semmi más nem teszek, mint alázattal fejet hajtok ezelőtt a valóság előtt. És el is elfogadom, elszenvedem. Ha ezt lehet elszenvedésnek hívni. Vagy ugyanolyan büszkén, ugyanolyan arrogánsan, mint ahogy eddig éltem, azt mondom, nem úgy van. Van kárhoztatás. Én nem engedek el semmilyen adósságot. Én majd kárhoztatom magam ezután is. De akkor én lázadó vagyok. És a kárhoztatásom, bár lehet, hogy valódi, jogtalan. 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 Hányan kárhoztatjátok magatokat? Képzeletben állj föl, fordulj magaddal szembe, és olyan szívből, tehát olyan, ahogy vágysz rá már régóta, üvöltsd le a fejedet azzal, hogy jogtalanul ítélsz el! A Péter ilyen szemtelenül a sarokból megszólal, na tessék, most már kárhoztathatom magam azért is, hogy kárhoztatom magam. Tökéletes csapda. Javaslom a rituális öngyilkosságot. Nem, viccelek, nem javaslom. Nem. Javaslom, hogy olvassuk tovább. Hogy micsoda, hogy Isten miért menthet fel? A felvétel kedvéért. De hát ha ezt te megkérdezted, akkor tudod is rá a választ, biztos elmondanád. De nekem kell mondanom, mert Attila nem haladsz. Oké, tehát a kérdés az az volt, hogy Isten miért teheti meg, hogy felment minket az alól, ami alól a pszichológus nem. És a válasz az az, hogy mert valójában minden bűnt Isten előtt és Isten ellen követünk el. Hisz ő az egyetlen valós bíró. Ő az egyetlen valós mérce, ő minden dolgok mértéke. Ha létezik bűn, akkor a bűn legelőször ő előtte létezik. És ha létezik olyan bűn, ami igazán számít, amely mögött van tekintély annak a megbüntetésére, vagy a jótett jutalmazására, akkor az ő előtte van. Ha én előttem vétkezel, az én kis mikroklímámban, ezt a gyerekeim meg tudják tenni, akkor az ítélet súlya csak olyan mértékű, amilyen mértékben ők ki vannak szolgáltatva nekem, azaz muszáj velem egy légkörben élniük. Biztos értitek? Van a három éves fiam, már nem három, már öt éves. Megjegyeztem, hogy három, de már... Oké. Okay. Ő csórikám, ha Sanyinak elmennek otthonról, akkor ő elszenvedi az én ítéletem minden terhét. De a nagyfiú, aki mellesleg már nagyobb és erősebb nálam, ő nem. Miért? Mert nincs hatalmam fölötte. Egyrészt nagykorú, nem lakik otthon, és még erősebb is. Bár dolgozom rajta, hogy ne, de azért jól nyomja. Értitek? Tehát bár lehet, hogy én szabok törvényt, és érzem úgy, hogy bűnös vagy előttem, az én előttem való bűnösség súlya akkora, amekkora az én hatalmam. De Isten hatalma végtelen. Ő az egyetlen igaz bíró, az egyetlen igaz mérceadó, és végtelen hatalommal áll a saját ítélete előtt, vagy mögött. Jól mondom? Világos. Tehát az egész valóság, annak teljes rendje Istenben áll fönn, és az ellen a rend ellen való vétség, ő ellene való vétség. Persze létezik olyan rend is, amit nem Isten talált ki, hanem én, és akkor én ellenem vétkezel, és az Istent annyira nem zavarja. De akkor a hatalom kérdése jön elő. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. A lényeg, hogy az egyetlen igazi bűn az, az Isten előtti bűn. A többi meg csak vicc. Ugye, te kiskirályok vicce, ami nevetni érdemes leginkább. Csak mert tudom, hogy sokan szenvedtek olyan dolog miatt, amit egy, mondjuk egy őrült főnök kényszerít rád. Egy elmebeteg, aki kapott egy kis hatalmat, és most kiéli. Ha amit ő mond, ahogy ő él, ahogy ítél, nincs összhangban a Bibliában, akkor az nem egy olyan szabály, ami mellett, ami miatt neked mély szívbeli terheket kéne hordoznod. A munkahelyed, meg a pénzed, meg a fizetésed, meg a tisztelet miatt lehet, hogy elhordozod, de amúgy az egy vicc. Tehát rengeteg vicc van szabályként körülöttünk. Mindegy, ebben most nem menjünk bele, csak... Drága Uram, segíts nekünk! Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Ezt magyarázom. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert a törvény mit csinál? Azt mondja, hogy megmondja neked, hogy mi a helyes. Ilyen módon lehetőséget ad neked arra, hogy bűntelenül élj. A törvény viszont ilyen módon nem tudta megjavítani az embert, mert erőtlen volt a test miatt. Ugye Róma 7 van Róma 8 előtt, Róma 7-ben beszél a test gyengeségéről, arról, hogy képtelenek vagyunk azt csinálni, amit akarunk, a jót, hanem mindig a rosszat csináljuk. Tehát a Biblia nyíltan és világosan elismeri az emberi akarat, az emberi szándék gyengeségét. Azaz a törvény azt mondja, hogy legyél jó, és a törvény garantáltan kudarcot vall az ember megjobbításában, mert az ember a test miatt gyenge, és képtelen a jót tenni. Ez egy bibliai igazság. Ugye értem, nem úgy van, hogy a Biblia arra számított, hát megmondtam, hogy jól kell csinálni. Ha! Nem csinálják jól! Pedig én számítottam rá, hát megmondtam, hogy legyél jó. Jaj, hát a Bibliában benne van, hogy jónak kell lenni. Micsoda kudarc, hogy ti mind nem vagytok jók. Mert ezt képzeli a világ. Hogy a Biblia valamilyen üzenetet képvisel. Nem, nem, mindig is tudtuk. A törvény nem azért jött, hogy te megjavulj, hanem azért, hogy te feladd, hogy majd megjavulsz. A törvény csak arra jó, hogy rágyere, hogy te képtelen vagy megfelelni, hogy rágyere, hogy teljesen gáz vagy, hogy teljesen gáz vagy. Hogy az önmegjobbítás módszere, a vallás, ahol megmondják neked, hogy mit kell csinálni, és te majd megcsinálod, az egy zsákutca. A törvény azért van, hogy te teljes, megkérdőjelezhetetlen kudarcot valljál. Hányatoknak sikerült? Sikerült! Teljes, megkérdőjelezhetetlen kudarcot vallottam. És a Biblia azt mondja, tökéletes. Értitek, milyen gigászi különbség van a vallás üzenete és az igazi üzenet között? Értitek a gigászi különbséget? Egy másik bolygón vagyunk. Soha nem akartam, hogy te megjavulj önmagadban. Most komolyan elmebeteg vagy? Figyelj! Én vagyok Isten. Gondolod, hogy nem tudok tökéleteset teremteni? Hát ha nekem az lenne a mániám, hogy valami tökéletes legyen, akkor tökéletes gömböket csináltam volna. Mikromilliméterre pontos gömböket. Ki a rákot érdeklik a pontos gömbök? Én életet akarok, szabad akaratot. Kapcsolatot. Az emberi elmével elgondolhatatlanul nagyobbat akarok, mint ahol a vallás agya megragadt. Kapcsolatot akarok. Szeretetet. Úgyhogy a teremtésemet úgy csináltam, hogy valódi szabad akarat mellett az ember egy olyan helyen találja magát, ahol óriási motivációt lel a kapcsolatra. Ha nincs egy messiás, aki szeret engem úgy, ahogy vagyok, ha nincs egy messiás, aki kimos engem a bűneimből, ha nincs egy messiás, egy Isten, aki elég nagy ahhoz, hogy kifizesse a tartozásomat, akkor én el vagyok veszve. Erre jó a törvény. Mekkora affinitás ez a kapcsolatra? Hát óriási. Történetem nincs más esélyem, csak egy másik jó indulata. És aztán ahogy megszabadít, ahogy megment, ahogy látom a gyengétségét, még meg is szeretem. Nem tudom nem megszeretni, aki ennyire nagyszerű. És nincs benne kényszer. Érzitek a kényszert? Hol a kényszer? Csavarja valaki a kezedet, hogy menj Istenhez? Nem, de ahogy hallod az üzenetet, ahogy látod a saját állapotodat, ahogy ez az egész úgymond tündérmese kiábrázolódik előtted, megszeretjük a szívünkben ezt a királyt, aki az életét adta, értünk nyomorultakért. A Biblia a legcsodálatosabb szerelmi történet a világon. Az ember és Isten szerelmének a története. Ahol szabadok vagyunk, ő is, meg mi is. És ezt mondja, hogy amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt, úgyhogy oké, olvassuk, tehát a bűn valódi probléma, tehát a bűn miatt történt. A bűn egy szent és igazságos Isten előtt valódi gondot jelent. A céltévesztés, a valóság eltorzítása valami olyasmi, ami nem fér bele a mennyei valóságba. Rendbe kell hozni. Az egyénnek a valódi elmarasztalhatósága az örökölt és az alanyi jogon elkövetett bűnei miatt valós. A Biblia nem tolerálja a bűnt. Egyáltalán nem. A bűn zsoldja a halál. Ami csak ennyit jelent, hogy nem lesz a mennyben bűn. Ennyi. Bűnös oda nem megy be. És ha a te bűneid még rajtad vannak, akkor te nem mész be. Ennyi. Semmi is nincs, de jó voltam. Kit érdekel? Ugye te 6 évesen elkövetted az első bűnt, nem, 6 évesen az még nem vagy a felelősségre vonhatóság korhatára fölött. Nem tudom, hogy hol van a felelősségre vonhatóság korhatára. Nem is merek mondani semmit, de valahol átlépsz rajta. Amikor tudatodra ébredsz, és teljes tudatában vagy önmagadnak. Nem tudom, hol van a korhatár. De felette elköveted az első bűnt, és soha többet nem vétkezel, hanem csupa jót teszel. Jogod van belépni a mennybe, vagy nincs? Kérdezem. Jogod van belépni? Nincs. Miért? Amiatt az egy bűn miatt. Füllentettél. És onnantól mennyei tökéletességgel élted az életedet. Nincs ilyen ember, csak a példakedvéért mondom. Isten nem tolerálja a bűnt. A bűn miatt ő a saját valóságát megváltoztatta. A bűn miatt az isteni Szent Háromság második tagjának, Istennek a fiúnak meg kellett halnia. Ugye te Isten nem azt mondta, tudod, mi vagyunk itt Isten, elbulizzuk, nem olyan nagy dolog ez, ezt elsinkofáljuk. Én beírom ide, hogy nem tartoznak, az kész, ennyi. Így csinálta Isten? Nem, Isten nem tolerálja a bűnt. Azt mondja, ez brutális valóság, az isteni szentség fényében olyan brutális valóság, amit te nem is tudsz elképzelni. Ha isteni szemmel látnád a bűnt, meghalnál. Nem tudom, mit csinálnál, de próbálom mondani, hogy ja, hát bűn, hát ez az, amiben mi élünk. Hát ugye, azt mi állandóan elkövetjük. Ja, de attól az nem kevésbé bűn. Szerintem mi azért nem értjük, hogy a bűn mi, mert nem látjuk, hogy mi a szentség. Amikor, tehát képzelj el egy gyönyörű festményt, hogy értem, feltámasztottuk Rembrandtot, tudod, és 2 évet dolgozhatott egy New Yorki látképen, vagy mit New Yorki, budapesti látképet, tudod, Rembrandt, feltámasztott szelleme is. Tudod, műkincsértők szerint, egyrészt mert csoda, hogy támasztottuk föl, másrészt ugye azt mondják, hogy 10 milliárd dollár az értéke a képnek, tudod. És mi a bűn? Az a bűn, amikor azt mondom, hogy egy kicsit, mintha mat lenne, fognám az ablakpucolót, ó, kicsit elmasztatolódott, na majd leszedem. Ó, nem sikerült, na ez a bűn, látod?
Hogy te mit csinálsz? Hogy nem ember?
Azért nem tudjuk elképzelni, hogy mi a bűn, mert még sose láttunk egy Rembrandtot. Nem tudjuk, mi a szét. Ugye, nem tudom, hogy jó volt-e a példa, nem volt olyan jó a példa, de nagyjából értitek. A jónak, a szépnek, a tisztának, a szentnek az elpusztítása. Ha szereted azt, ami tiszta, ami jó, ami szent, ha szeretsz, akkor gyűlölöd azt, ami tönkreteszi. Mi azt se tudjuk, hogy mi a jó, meg mi a... Mi valahol ott a szürkében élünk, egy ilyen sötét kis világban, de Isten nem. Ő kristály tisztán látja a tisztát. És annyira látja, hogy mit jelent, amikor azt elpusztítja valami, hogy megpróbálja elpusztítani. Bűn, céltévesztés. Nagyon haragszik rá. Úgyhogy Róma 8-al nem haladunk gyorsan. Úgy értem, ez lassabb, mint az összes többi. Hogy csináltuk ezt mi, amikor ezt vettük az egészet? Egy fél év alatt átolvastuk az egész római levelet. Ja, tényleg, az elején kezdtem, úgy egyszerű. Azt mondja, figyelj, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt a tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában. Ugye ez az evangélium, hogy Isten emberré lett, a bűn miatt Isten a fiú emberré lett, a bűnös testhez hasonló formába került. A hasonló az ugyanolyant jelenti, tehát az olyan mintet. És ebben a bűnös testben kárhozatra ítélte a bűnt. Tehát fogta magát, és Jézus Krisztus testében elítélte a bűnt. Ez egy gigászi tett. Ezt értitek? Ez egy gigászi tett. Ez egy isteni, az, hogy megteremtette az eget és a földet, az semmi. Ez olyan, mint hogy tudod, ez olyan, mint hogy mit csináltál, Sanyi? Csináltam egy klassz weboldalt. Megteremtettem az eget és a földet. Mit csináltál, Sanyi? Beszaladtam az égőházba, fogtam a nénikét, kiadtam az ablakon a tűzoltónak, és bent égtem. Melyik a nagyobb? Melyik a nagyobb tett? Hát a weboldal. Tehát nem értjük, hogy mit jelent a megváltás munkája. Egy gigászi tett. Isten tette önmagával, a saját közösségével, a szeretettel. Tehát a bűn miatt küldte el a tulajdon fiát bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk. Oké? Tehát a törvény, ő nem oldotta föl. A törvény szava továbbra is igaz. De a törvény önmagában Jézus tette nélkül kudarcot vallott, mert a mi testünk gyenge volt ahhoz, hogy betartsa. És ő sem úgymond azzal hozta rendbe, hogy betartatja velünk, hanem azzal, hogy ő maga betartotta, ilyen módon ő bűntelen volt, és magára vehette az összes bűnünket. Ez se ideírva van, csak ugye kifejtem, hogy értsétek. De a lényeg az az, hogy a törvény követelése teljesült. Nem sinkofálódott el semmi. Minden rendben van, betű szerint. És azon keresztül, amit Isten megtett, ugye emlékeztek, nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik hol vannak? Krisztus Jézusban, oké? Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Na itt van, végre egy feladat. Olvastátok? Itt van a feladat, na végre! Találtam egy pontot, ahol mégiscsak ítélhetek. Hadd kérdezzelek csak úgy meg, ha már egyszer itt vagyunk. Te test szerint jársz, vagy lélek szerint? Ha, kezdem jól érezni magam. Megint fönnülhetek az ítélő bíró székén, és vizsgálhatom magamat, meg téged.
Mert a törvény követelése nem teljesül ám mindenkiben.
Olvastad? Mindenkiben teljesül?
Nem, csak azokban, akik lélek szerint járnak, és nem test szerint.
Ide van írva? Na, így jártunk. Ezen a ponton az igazi szívás az, hogy nincs elmagyarázva, hogy mit jelent lélek szerint járni. De a Péter már olvasta Róma 8-at 4 sorral tovább. Úgyhogy bátran bögdösi a könyvnek a 4 sorral lejjebb lévő részét, ahol bizony ezt a fogós kérdést az Úr valami egész frappáns módon mégiscsak megválaszolja. De most csak rejtsük el az emlékünkben, hogy van jó néhány törvénykező prédikátor, aki ezt a részt szereti úgymond kiemelni, és mégiscsak egy feltételt kötni a kárhoztatástól való szabadulás szabadságához. Ezt jól tudtok ilyen mondatot mondani? Még egyszer én se tudnék, de írni tudtok, de én mondani is tudok. Úgyhogy, mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Ki törődik a test dolgaival közöttetek? Akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. Azért ezt is tegyük zárójelbe, és jegyezzük meg. Ez is tűnik úgy, mint valamiféle jó kis kárhoztatás, amely rögtön felveti a kérdésben, nem, Úristen, én most a test, én ma reggel például fogat mostam, de úgy igazán, tényleg, ez most gáz, vagy nem? Meg tegnap, egész nap a defektes kocsim kerekével rohangáltam gumiszerelőhöz. Ez ilyen testi dolog, nem? Mert aki szellem szerint jár, az a szellem dolgaival történik. Abba semmi szellemi nem volt, amikor én a gumist után rohangáltam. Közben imádkoztam, igaz, milyen jó lenne ezt mondani, de nem imádkoztam. Inkább átkozottam. Úgyhogy ezt... Akkor mit csináltam? Akkor te ennyi. Én az a csoport vagyok, aki ellen van kárhoztatás, mert a test dolgaival törődtem. Tegnap délután tutira. Te mit nevetsz? Ki nevetsz engem? Csak azért, mert engem lehet nevetni. Aztán egyre rosszabb lesz, figyeljetek, a test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, és mert az Isten törvényeknek nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ez a kegyelemdöfés, 8. Olvastátok, láttátok, hallottátok, kimondom még egyszer, mert olyan jól esik mondani. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És itt jön a 9. Péter biztos, hogy ezt mutogatta. Igaz? Csak hogy mennyivel egyszerűbb továbbolvasni a Bibliát, igaz? Milyen egyszerű továbbolvasni, és aztán a továbbolvasásból majd visszamegyünk, és elolvassuk még egyszer, hogy mit is akart ott mondani, jó? Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hadd halljam, mit mondott ez? Ha megtértél, Krisztus a tiéd, és szellem szerint élsz, pont nem a te döntésed, ez nem egy cselekedet, ez egy állapot. Mondom még egyszer, test szerint élni, vagy lélek szerint élni nem egy cselekedet, hanem mi? Egy állapot. Az állapot mitől függ? A megtéréstől. Hittél Jézus Krisztusban, ő újjáteremtett, és innentől szellem szerint élsz. Pont, kész, nincs lehetőséged ez szerint, test szerint élni. Van majd egy olyan kategória, de az egy másik. Ó ember, új ember, bízni, nem bízni, de az nem ez. Ez egy állapotról beszél. Újjá vagy születve, vagy nem vagy újjá születve? Megtértél, vagy nem tértél meg? Elfogadtad Jézus, mint a megváltodat, vagy nem? Elfogadtad, szellem szerint élsz, kész. Nincs semmiféle károsztató ítélet. Minden, ami jó, igaz rád, és a többi csak azért mondta, hogy értsd, hogy nincs más esélyed. Mert mit mond egyébként? Azt mondja, hogy a test képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test. A törvény követelése teljesüljön bennünk, akik megtértünk, akik már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Légy tudatában neki, hogy te egy új, eddig hal voltál, most meg madár vagy, egy új életet élsz. Légy tudatában neki. Ne azzal foglalkozz, hogy mit figyelsz meg magadon. Isten azt mondta, hogy a szellemi valóságban megtettem, kifizettem az adósságodat, és egy új teremtés lettél. Már nem test szerint élsz, hanem lélek szerint. Olyan, hogy kivettem belőled az elemeket, kidobtam, és bedugtalak a konnektorba. Egy új forrásból élsz. Új forrásból, egy új életed van. Légy tudatában. Ez tetszett nektek, ez az elemes példa, igaz? És magyarázza is, mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek. Nem is tudnak mással törődni, ugye? Te meg se jelent a fejükben a gondolat, hogy szellemi. Ezt mondja egy Korintus is, ugye? Mert a szellem dolgai, hogy van? Nem tudom, hogy mondja, de hogy a világ bolondságnak tartja. Nem is képes megérteni, lehetetlen. Ugye az egyetlen szellemi üzenet, amit egy nem hívő ember megérthet, az, ami felől a Szent Szellem meggyőzi. Bűn, igazság és ítélet. Mélyebb szellemi valóságokat egy nem hívő embernek lehetetlen elmagyarázni. Én próbáltam. Van olyan barátom, akik nagyon toleránsak és nyitottak az én hívőségemmel kapcsolatban, és nagyon érdeklődőek, kérdezgetnek. Figyelj, egy intelligens, értelmes ember egy büdös szót nem értett meg abból, amit mondtam neki. Persze nem magyarázok elég jól. Rendben, de van egy ilyen valóság is, hogy akik test szerint élnek, azok a test dolgaival törődnek, abban a vonatkoztatási rendszerben élnek. És ez úgymond egy predesztinált, egy a létükből, az életük minőségéből fakadó mély valóság. A lélek, akik pedig a lélek szerint a lélek dolgaival. És tudod, én tegnap a Lukas gumival rohangáltam, és közben nem voltam, nem éltem a lélekben. Ugyanúgy Isten fia voltam, ugyanúgy Isten előtt rohangáltam. Nem imádkoztam közben, hanem átkozódtam, de azt is Isten előtt csináltam. De nem tudatosan, tudattalanul. Én mindig Isten előtt élek. Ezt értitek? Ez egy állapot. És nagyon csodás, és az érettségről, és a gyakorlati megszentelődésről, azaz az állapotom tudatosulásáról szól az, amikor ezt tudatosan is csinálom. De ha nem csinálom tudatosan, akkor is Isten előtt élek. Akkor is lélek szerint élek. Mert ez egy állapot. Értitek ezt? Persze a cél, az összhang, tehát hogy az agyammal összhangban éljek, az állapotommal. Ez cél, Isten e felé nevel, de nem feltétel. Nem ennek a szövegnek a feltétele. Vannak áldások, amik a tudatosságért járnak, logikus, értem, mindegy, most nem mondok, például ezt értitek. Ha Benji nem teszi meg, amit kérek tőle, attól még a fiam marad, de ha megteszi, amit kérek tőle, jutalmat kap, amit ígértem. Igaz? De nagyon egyszerű. De ha nem teszi meg, akkor mi van? Onnantól új gyereket keresek magamnak? Vagy megszűnök szerető apa lenni, vagy bármi? Nem kapja meg a jutalmat. Vagy ha volt valami fenyegetés, akkor megkapja, amit fenyegettem. Ugye tudjátok, én vagyok a kiskirály otthon. Mondom, amikor nincs a feleségem a közelben. Megint nevettek. Nem baj. Jöttök ti még az én utcámba. Na, figyeljetek el. Oké. Következő. A test törekvése halál. Úgy értem, a régi élet törekvése az Istentől való elmenekülés, az elbújás. Ádám, hol vagy? Elbújtam. Régi ember, a testi ember hol van? Elbújik Istentől. az ő törekvése, a test törekvése a halál. A lélek törekvése pedig élet és békesség. Az új lényem, az új élet, ami van bennem, az mindig az életet, a kapcsolatot és a békességet keresi, ami olyan, mint amikor valami eltört és újra összeforr. A megbékélést, az összeforrasztást keresi. Az új élet nem ítélni akar, hanem gyógyítani. Az új élet nem megölni akar, hanem élni akar. Értitek? Isten azt mondja, hogy értsd meg, hogy egy új világba kerültél, egy új valóságba. A régiben a halál volt az Úr. Igen, tudom, el is ismerem, a régi a halál. Törekedett. A régi csak a test dolgaival törődött, tudom, de én egy új életet adtam, és ez az új élet, ez élet és békesség. Légy a tudatában. Vagy ha nem vagy a tudatában, akkor is az, csak nem, nincs annyira hasznodra. Mert simán kárhoztatod magad, miközben már nem kéne. Megteheted? Igen, játszhatsz bírót. Én is játszhatok. Csak az mit kell csinálni? Az ítéleted nem jogos! Föl kell állni, és le kell üvölteni a saját fejedet az igazsággal. Mert nincs már semmiféle kárhoztató ítélet. És az új élet, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvények nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni, majd Róma 7-et olvassuk, az ott bőséggel ki van fejtve. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Aki nincs újjászületve, az bajban van. Nem vezet minden út Rómába. Nem jutsz minden úton Istenhez. Jézus Krisztuson keresztül igen, vagy elkárhozol. Ilyen egyszerű. Nincs más út. A bibliai üzenet borzasztó szigorú, de nem nehéz. Szigorú azért, mert egy ajtó van, és egy út van. Az, amit Isten maga nyitott meg önmagához, ez a saját fia, önmaga életének a feláldozása árán nyílt meg ez az út. Majd gondolod, ha ő csak úgy tudott ajtót és utat nyitni, hogy az Isteni Szent Háromság egyik tagja emberré lett és meghalt, akkor te majd nyitsz egyet úgy, hogy fogod és lenyomod a kilincset valahol máshol? Gondolod? Hadd boruljak le előtted, és imádjalak, ha erre képes vagy. Kész. Aki nem lélek szerint él, azaz nincs újjászületve, az nem, nem lehet kedves Isten előtt, mert egy a bűnével. És az evangélium után az ok, amiért még mindig egy a bűnével, az az ő szabad akarati döntése. Ezt értitek? Egyfelől az evangélium egy csoda, és egy ámulatos dolog, mert olyan könnyűvé teszi a megszabadulást számunkra, hívők számára, de egy iszonyatos, úgymond átok a nem hívőnek. Mert a nem hívő innentől nem mondhatja, hogy de olyan nehéz volt, olyan elhordozhatatlan volt, én annyira igyekeztem, de nem sikerült. Nem mondhatja. Mert az üzenet ehhez sose kellett igyekezned. Ajándékba kaptad, csak el kellett volna fogadni. Nem tudtam, de tudtad. Itt, meg 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 itt mondtam. És mindannyiszor megértetted, és mindannyiszor nemet mondtál. Az ok, amiért most még mindig azonos vagy a bűnöddel, és nincs rólad levéve, az semmi más, mint egy egyszerű döntés. A nem, amit te mondtál ki, itt, meg 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 ott, meg ott is, meg ott is. Többit nem mondjuk. Nem mondj nemet egy ekkora megmentésre. Mondj igent. Egyszerű igent. És nincs benne semmi kárhoztatás, nincs benne semmi nyomulás, nincs benne semmi, csak Isten részéről egy boldog öröm lesz. Igen, azért csináltam mindent, hogy te elfogadd. És ha 454-szer nemet mondtál már, kit érdekelnek azok a nemek, ha csak egyszer igent mondasz. Mondj igent. Jézus Krisztusra. Mondj igent az evangéliumra. Mondd azt, hogy igen, ments meg engem. Igen, hiszek benned. Igen, te vagy a helyettesítő áldozat. Igen, te fizetted ki, amit én próbáltam, de nem tudok, és nem is tudhatok. Igen, akarok az élet lelkének törvénye szerint élni. Igen, akarok szellem szerint járni. Igen, akarom, hogy Krisztusban legyek. Igen, akarok élni. Igen, abba akarom hagyni a lázadást. Ti azonban nem teszt szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ugye Efézus 1.12-13-ból derül ki, hogy aki hallja az evangélium örömhírét, aki hallja az evangéliumot, és hisz abban, azt Isten elpecsételi az ő szellemével. Tehát aki hitt Jézus Krisztusban, abban ott van Isten lelke. Ez is megint elválaszthatatlan, csak úgy megint hú, mert itt ugye két dolog, nem azt mondta, hogy aki hisz Jézusban, hanem azt mondta, hogy akiben nincs ott Isten lelke. Igaz? Ezt mondta? Na, de az össze van kapcsolva. Tehát az abban a pillanatban történik meg, amikor hiszel Jézus Krisztusban, akkor ott van benned a lélek és a szellem is, Isten szelleme. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. És ugye ezt Róma 7 után olvasnánk, de azért így is értelmes, mert azt mondja, hogy a test ott van még, és a bűn miatt halott. De, és itt e közben beszél egy másik valóságról, arról, hogy a lélek életet ad az igazság által. És ugye Róma 10-ben olvastuk, hogy az igazság, úgymond a hit hallásból van, és a hallás pedig Krisztus beszéde által. Oké, tehát ez is az igének a jelentőségéről beszél, és az igében megfogalmazott valóságról, az igazságról. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, életre kelti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. És innentől egy nagyon megalapozott, de egy csodálatos, úgymond hasonlattal, vagy inkább mintával kezd el beszélni. Azt mondja, ha Krisztus, akkor ti is. Amit Krisztus kapott, azt kapjátok ti is. Miért? Mert ő benne vagytok. Miért? Mert az evangélium elfogadásával, a lélek szerint való élet elnyerésével, úgymond azonos, nem tudom, hogy mondjam ezt, azonos anyagúakká, egyneműekké váltatok vele. Nem tudom, hogy lehet ezt jól mondani. Ő benne vagyunk. És aztán ezt a példát is hozza, hogy ő az elsőszülött sok testvér között. És mi pedig örökös társai vagyunk. Ő az elsőszülött, mi pedig a sok testvér. Tehát ezt magyarázza, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint ő. Azt a minőséget birtokoljátok, amit ő. Azt a jogállapotot birtokoljátok, amit ő. Ezt értitek? Ezt nagyon nehéz érteni. Képzeld el, hogy ott van Isten az Atya, és Isten a Fiú. Tökéletes szentség, tökéletes tisztaság. Mindegyik Isten. Tehát úgy értem, az Atya, a Fiú lehetne az Atya, és az Atya lehetne a Fiú, csak azért nem azok, mert nem úgy van. Na mindegy, ezt értitek. De teljesen Isten. És az Atya azt mondja, a tökéletes Atya azt mondja a tökéletes Fiúnak, hogy gondom van veled. El tudod ezt képzelni? Lehetetlen. Na, ugyanilyen erővel mondhatja azt, hogy gondja van veled. Hogy? Nem, mert benne vagyunk. Helyzetileg nincs gondja veled. A viselkedésed meg minden persze, de hát annak mi köze a lényed legvégső valóságához? Mint Benjamin 3 hónaposan. Most már nem kakilbe. Akkor bekakilt. Ernő nevet. Nem is tapasztaltad meg. Sokkal jobb megtapasztalni. Úgy értem, büdi volt. Büdi volt. Joghurt szagú. Baba kaki. Tessék? Sóska, meg minden. Igen, na mindegy. Az. Úgy értem, az kaki. És te pakolod el, meg te rakod tisztába, meg minden. És semmi gondot nem jelent. Mert ő az örökös, És az alapvető viszonyunk az, hogy én vagyok az apja, ő meg a fiam. És egy folyamaton megy keresztül, ahol ő lesz 3 éves, 10 éves, 13 éves, 20 éves és 23 éves. És 23 évesen átveszi a birodalmat. Jó, lehet, hogy 33 évesen, mert 23 évesen még ne vegye át, mert akkor az egy rocker birodalom lesz. Na mindegy. 33 évesen átveszi a birodalmat. Nem kell mindent 3 hónaposan tudnia, de már 3 hónaposan ő volt az örökös. Értitek? Te vagy az örökös. És a feltámadásról beszél. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, mert Jézust is a Szent Szellem, a lélek támasztotta föl, ugye, mert Jézus megüresítette magát isteni mi voltából. Úgy döntött, hogy nem él az isteni attribútumaival, teljesen rábízza magát Istenre. Ugyanabban a függőségi kapcsolatban élt, kiszolgáltatva a Szent Szellemnek és az Atyának, mint ahogy mi abban élünk. Azért ez is milyen. Szerintem ez volt a legnagyobb ár, amit Jézus fizetett. Tudod, eddig te voltál a mindenható, és mostantól nem vagy a mindenható. Az vagy, de nem élsz vele. Nyilván, mert a lényét tekintve nem tud nem istenné válni, Isten ő még mindig, de úgy döntött, hogy emberré redukálja magát. És ezt szerintem ő azért élvezte borzasztóan, mert az isteni lét kapcsolatorientált. És el tudom képzelni, hogy Jézus azt mondta, hogy ilyen kiszolgáltatottan, ilyen gyengén, egy egészen új mélységét fogom megtapasztalni az Atyától és a Szent Szellemtől való függésnek. A velük való kapcsolatnak. És le fogok élni egy emberi életet, ahol én bízni fogok az én atyámban. Úgy, ahogy eddig még sose tudtam bízni, persze tudtam, mert eleve tudtam, hogy mit fogok csinálni, de értitek, tehát, hogy mert megüresítem magam az isteni mi voltomból. És én nem magamat támasztottam föl, hanem meghaltam csendben, és vártam, hogy majd a Szent Szellem feltámaszt. És tudod mit, ha engem föltámasztott, akkor téged is fölfog, mert mi egy neműek lettünk. Mi lettünk a család, azáltal, amit én csináltam. Ugyanabból az anyagból vagy már, mint amiből én vagyok, mondja a fiú. Úgyhogy életre kelti a halandó testeteket is, a bennetek lakó lélek által. Ezért testvéreim adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Oké, tehát akkor az első, és ez itt egy intés, hogy adósok vagyunk. És mindjárt abba hagyom, mert lejárt az időnk. Adósok vagyunk, hogy mondja? Ezért tehát, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. De azt gondolom, hogy itt azt mondja, hogy adósok vagyunk, és ez mit mond? Ezért, testvéreim, melyik volt? Új Károlyt olvassátok. És ott mit mond? Jó, ez csak, oké, de az üzenet ugyanaz. Tehát azt mondja, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, hanem, hogy mondja? A szellem szerint nincs benne? Következőben? Jó, oké. Tehát a gondolat mindenképpen ez, ahogy olvassuk mind a két fordításban, hogy nem kell, hogy test szerint éljek. Mert itt úgy mondja, hogy adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Ami valami olyasmit jelent, hogy ha új életed van, akkor miért élnél a régiben? Akkor miért csinálnál úgy, mintha nem lenne új életed? Akkor miért lennél még mindig rabszolgája, úgymond adósa annak a lényednek, amelynek a törekvése a halál, amely Isten dolgait nem érti, nem is tudja megérteni, amely nem képes a jót tenni, csak a rosszat. Miért lennél az adósa? Nem vagy az adósa. Hanem, és itt igazából Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt vajon fizikai halálról beszél, vagy szellemi halálról. Ezt ezen a ponton nem tudjuk, majd olvassuk tovább, ki fog derülni. De ha ez fizikai halálról szól, akkor értem. Jelentheti azt, hogy ha én tartósan a test cselekedeteit követem, azaz úgy élek hívőként, mintha nem volnék hívő, akkor az isteni fenyítésben eljuthatok odáig, hogy fizikailag meghalok. Ami létezik, ezt fogjuk később olvasni, a Korintusi levélben olvasunk ilyet, a zsidókhoz írt levélben olvasunk a fenyítésről, ez létezik. De erre akkor kérdezném azt, hogyha lélek szerint élek, azaz lélek által megölöm a test cselekedeteit, akkor élni fogok, azaz nem halok meg. De hát ez nem igaz, ez marhaság, mert akkor is meghalok. A legszellemibb ember is meghal 98 évesen, igaz? Akkor lehet, hogy ez mégse a fizikai halálról szól. Nem? Én most csak hangosan gondolkozom, miről szólhat ez. Akkor lehet, hogy szól arról, amiről szól, hogyha nem vagy megtérve, azaz test szerint élsz, akkor lelki értelemben halott vagy, és meghalsz. De hogyha újjá vagy születve, és újjászületett emberként a lélek által megöldöklöd a test cselekedeteit, akkor élni fogsz szellemileg, ahogy örök életünk van. Lehet, hogy erről beszél. Miről beszélhet még? Hogy? Szólhat a feltámadásról, de akkor az megint ugyanaz a kategória, ha újjá vagy születve feltámadsz, ha nem vagy újjá születve nem támadsz fel. Ugye ez volt az előző mondat. Mit csinálunk? Olvassuk, hogy mi van odaírva, és próbáljuk értelmezni. Keressük azt az értelmezést, amely a legészszerűbb és a legelfogadhatóbb a szövegkörnyezetben. De néha nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mit akar mondani, és akkor azt eltesszük egy olyan polcra, hogy hát, ha a későbbi szövegrész majd megmagyarázza. És fog magyarázatot adni, mert fogja a halálszót még többször használni, és majd megnézzük, hogy ott hogyan használja a halálszót. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Kiket vezérel Isten lelke? Aki újjászületett, igaz? És akkor... Aki újjászületett, azt megtudtuk, hogy azt egyrészt vezéreli Isten lelke, másrészt pedig, hogy mik vagyunk, és lányai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Azt mondja, az új élet, amely szerint élünk, az a lélek, nem a szolgasság, hogy féljünk, hanem a fiúság. A Benji lelkét kaptuk, a Benjiét, aki el van fogadva, aki szeretett, ha bekakil, ha nem. És emlékeztek az imánkra, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, mi atyánk, mennyei atyánk. Még ennél bensőségesebben is mondhatjuk, Abbá, Atya, az a gyermeknek a bensőséges megszólítása az apja felé, papi, api, apuci. Ahogy a Benji szólít engem. Hé, api. Api. Én vagyok az api. És ez nagyon sokat mond. Apinak lenni, az egy ámulatos kapcsolat. Az egyik, ahogy az ördög harcol Isten ellen, az az, hogy a képet Istenről torzítja. Isten azt mondja, hogy az élet abban van, hogy látod, hogy én vagyok api. Én vagyok api. És sose leszek kevesebb apinál. Az élet abban van, amit tettem. Egy új életet adtam, ami visszavonhatatlan, ahol én vagyok api. És majd én gondoskodom rólad, majd én nevellek, majd én csinálok mindent, de én vagyok api. És ez a viszony, ez a kapcsolat az élet. Azt mondja, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És ez pedig arról beszél, hogy van egy belső bizonyság. Az Isten szelleme a mi szellemünkkel együtt egy ponton bizony tudom, valahol az úton már tudatában is vagyok, hogy fú, én tényleg egy új életben járok. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, ami bizony megtörténik, akár akarod, akár nem, ez is egy állapot, vele együtt meg is dicsőüljünk. Figyeljetek, hallottátok ezt? Ezzel fejezem be, nem beszélek többet. Ez az utolsó gondolat, de ezt erre figyeljetek, figyeljetek. Ha pedig gyermekek, és igen gyermekek, ő az atya, ő az api, és én vagyok az, a fia, a lánya. Ugye, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten gyermekei, Isten fiai és lányai. És hogyha gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek. Ez csak a kisemmizettségedre válaszként. Hányan éreztétek már magatokat kisemmizetnek, csórónak? Akár érzelmileg, akár anyagilag, akár csak az életed egészét tekintve kisemmizettek vagyunk. És ő meg azt mondja, hogy az örökösön vagy. Az örökösön. 788. rangú örökös, aki egy ceruzát kap a ceruza gyűjteményből. Igaz, ezt írja? Nem. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, megint az ő szintjére emel. Krisztus örököl, úgy örökölsz te is. Az ő örökös társa vagy. És akkor itt mond egy hat, egy olyan hat, amelyik szerintem olyan ha és igen, tehát nem ha és talán, hanem ha és igen, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Az isteni nagyszerűség meg fog mutatkozni benned. Meg fogsz dicsőülni. Az ő lénye, amit ő tett meg, a bevégzett munka, hogy az ő lelke él benned, az új élet meg fog mutatkozni rajtad. És erről beszél Róma 8 második része, az eljövendőről. De itt most abba hagyjuk. De ezt kell, hogy lásd, hogy nem csak jogilag, nem csak az élet szintjén, de az örökség szintjén is önmagához emelt Isten. Api, a király, és 33 évesen oda fog ültetni a trónjára. Megjegyzem, már ott ülsz a trónján, Jézus Krisztusban, mert ő benne vagy. És ő a fej, te meg a test, ő a király, te a népe, ő a vőlegény, te a mennyasszony, ő az atya, és te meg a gyermeke. Egy új kép, egy gyógyító kép. Értitek, hogy egy ilyen kapcsolat mit tesz a lelkeddel? Meggyógyítja a sebet. És hogy kezdtük? Úgy kezdtük, hogy én a király, felmentlek minden ítélet alól. Ha valaki elmer téged ítélni, engem ítél el. Ha valaki kinyújtja az ujját feléd, én rám bögdös. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Amen. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy add, hogy mélyen megéljük ezt az igazságot, hogy ez váljon a vonatkoztatási rendszerünké reggel, délben, este, és hogy ez ne tegyen minket elbizakodottá, hanem inkább szeliddé olyanná, akit te könnyen vezetsz, olyanná, aki keresi a te veled való kapcsolatot, akit a szemeiddel vezérelhetsz, aki a hangodat hallja és keresi. És hogyha úgy hallgattad ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, hogy az evangélium ajándékát még nem fogadtad el, akkor szerintem itt az idő, fogadd el. Ne várj egy másik lehetőségre, mert lehet, hogy az nem jön el, hanem mondj most igent. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet, és ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, addig éltess te engem. Hadd éljek az élet lelkének törvénye szerint. Hadd éljek lélek által, szellem által, ahogy a görög mondja. És hadd legyek én is örökös. Hadd mondjam én is, hogy api, és hadd éljek ebben a csodálatos, óvott, szeretett életben veled. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Valaki azt mondta, hogy ez olyan kreténül hangzik, és rájöttem, hogy ez igaz is. Ez csak egy ilyen megszokás, nem? Ez az el vagyunk bocsájtva. Nem? Tényleg kreténül hangzik? Nem mondja, mi már megszoktuk, a vallásunk része. De csak annyi, hogy akkor ennyi. Sziasztok! Akinek mennie kell, menjen békével. És akkor mások is értik, hogy mit mondunk. Menjetek békével, küldetésetek van. Ez is milyen jól hangzik. Na, ez az. Menjetek békével, küldetésetek van. Nagyon jó. Nem tudom, hogy ki kívánkozik-e belőletek valami, akár hozzászólásként, akár kérdésként. Mindenképpen megtisztel engem, hogy itt vagytok. És csak tudjátok, hogy nagyon nagy szerepetek van, akik itt vagytok péntekenként. Mert ugyan tudjuk, hogy sokan hallgatjátok és nézitek a felvételeket, de nagyon nehéz lenne akár a legegyszerűbb üzenetet is fölvenni, ha itt nem lenne senki. Azt gondolom, hogy akkor ez a szolgálat úgymond megszűnne létezni. Úgyhogy csak köszönöm, hogy jöttök, és ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, vagy bármi, akkor...
Csak ez a minta fogott meg nagyon, hogy a bűnt azért nem tartjuk sokat, mert nem látok azt a szentséget, amihez mértem érezhetnék, hogy miben élünk. És nem tudom, olyan nagy kegyelem, amikor láthatunk mondjuk teljes családokat élni. Tehát, hogy nem csonka családban, hanem házaspárok, gyerekekkel is még együtt évek óta. És ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogyha én nem láttam volna a környezetemben, Isten nem hozott volna olyan embereket, akiknek úgymond idézőben példamutató életük van, hogy ezt megadhatja Isten, akkor is azt gondolom, hogy hát végül is mindenki ezt csinálja, mindenki úgy csinálja, normális, ahogy élek, kész, pont. Nem tudom, csak így ezen gondolkodtam, hogy sokkal inkább érezhetem az életem elveszettségének a súlyát, ha néha mutat egy ellentétes pólust az Úristen másokon keresztül. Egy gyönyörűséges életet, egy gyönyörűséges helyzetben, vagy nem tudom.
Köszönjük, Leona. Wow, micsoda gondolat. Igaz.
Én köszönöm ezt a festményes példát, mert ez engem nagyon megragadott, hogy van a mű, és akkor abba belerondítunk. De ha nem látjuk a művet, és ezért nagy kegyelem, amikor úgy tudjuk megélni a kapcsolatainkat, hogy látszik a mű, hogy létezik remek mű. És tudhatjuk, hogy ez nem a mi érdemünk. De látniuk kell az embereknek, és ezért jó, ha élhetjük ezt mások miatt. Nem magunk miatt, mert mi már el vagyunk fogadva, hanem hogy látszódjon, hogy lássák ezt a képet. És igen, nem is tudom már melyik levélben olvastam egyszer, hogy mindegy, tehát az a lényeg, hogy nem magunk miatt, nem az elfogadottság miatt, hanem másokért érdemes elé élni az Isten életét mások elé. Ezt most én is bonyolultan fogalmaztam, de valami ilyesmi, hogy más a motiváció már ilyenkor. Úgymond missziós céllal élni ezt a szép életet, amiben élet van.
Az jut eszembe, hogy János levele, egy János azt hiszem mondja, hogy az isteni élet kiábrázolódása a szeretet. Tehát, hogy a világ abból látja azt, akik és amik vagyunk, hogy szeretjük egymást. Ugye ezt mondod, Leona, te is, igaz, hogy a szeretet. És azért ez nem egy nehéz dolog. Tehát, hogy oké, tehát nem könnyű, de azért nem egy kegyetlen, úgymond parancs, hogy szeressétek egymást.
Szerintem ez egy...
Igen.
Nem nehéz, nem lehetetlen, mindig ezt ott mondani. De van valaki, aki megéli ezt bennünk, és ezért tudjuk mi megélni. Nem a mi vállunkat nyomja ez a teher, hogy nekem a szeretnem kell, ez a feladat, munkaprogram, szeretni 2.0, vagy nem tudom mi, hanem Uram, add, hogy ma is szeressek őszintén, törzs be engem, és az túlcsordul, és ezért nem kell erőlködnöm. Tehát ha én befogadom, és az túlcsordul, akkor az úgy kifolyik, és árad. Tehát nem az, hogy én összeszorított fogalmam, azt szeretnem kell, hanem egyszerűen kiárad, mert annyira tele vagyok töltve. És ehhez befogadó szívünkre van csak szükség, hogy nyissunk, hogy Istenem, köszönöm, hogy szeret, és végig gondolom, hogy kicsoda az, aki a családjába fogadott, végig gondolom, hogy hova emelt föl ez az örökös társ, stb. Ez, hogy mélyen ezen elmélkedem mondjuk minden reggel. Hú, hálás, hogy egyszerűen betölt az egész, és túlárad. Erőlködés nélkül leszünk képesek itt szeretni, és ezt kaptuk ajándékba. És ettől könnyű, és ettől lehetetlen nekünk egyedül. Én ezt tapasztalom, csak végülis ezt hoztam meg.
Amen. Amen.
Az biztos, hogy azért, mert önerőből akarom csinálni. És sehol nincs az megírva, hogy azért, mert hiszel, te erősebb leszel a Krisztusba. Talán Filippiben van az, hogy mindenre van erőm a Krisztusba. De nem külön, nem nekem. Én nem leszek több attól, hanem vele leszek több.
Aztán mennyire igaz, hogy ha ugye az isteni valóság más, mint aminek a vallásunk mondja, akkor a mi módszerünk az életre is más kell, hogy legyen. És most pont ezt mondtad, hogy minél jobban erőlködök, annál nehezebb lesz. De a vallás erőlködésre szólít fel. Úgyhogy a vallásból való kilépés, a világképem úgymond megújítása nyit ajtót a helyes életmódszer felé, ami nem az erőlködés, hanem a hit, a megmaradás, a felismerése annak, amit ő tett, és a ráhagyatkozás. És persze az azzal való együtt gondolkodás, együtt munkálkodás, ez az érettség, amikor én együtt munkálkodok Istennel. Nem kell, hogy ellene menjek, az abban nincs semmi dicsőséges. De akkor sem én csinálom, hanem ő csinálja, és én vele együtt. Egy új munkamódszer, ha lehet így mondani. Nem ámulatos. A rossz kép egy rossz életvitelt, egy rossz módszert is hoz. És persze ezt mondja a vallás is. Csak vajon ki téved, és kinek van igaza. Menjünk békével. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!